Köszönöm, kedves testvérek! A téma, amire Zoltán atya meghívott, plébános úr, az eukarisztia csúcs és forrása családok életében. Nagyon izgalmas téma, és ahogy kezdtem rá készülni, gondoltam, hogy itt a Városmajorból legalább 200 derék ember van, aki már tényleg volt szerencsém tanítani. Minisánsok idősebbje is itt, akik szolgálnak már egyszer-kétszer részt vettek különböző előadásaimon, ahol II. János pápának egyik utolsó üzenetét, levelét, apostol levelét sokszor el szoktam mondani, az egyház az eukarisztiából áll, él és áll és épül föl. És sokszor beszélünk erről, hogy az egyház maga az hogyan indul el az utolsó vacsora asztalától, és aztán hogyan igyekszik 2000 év után is oda az utolsó vacsora asztalához. De a kapott téma egy sokkal izgalmasabb, az eukarisztia, mint csúcs és forrása családok életében, hogy hol találkozik össze. És azt mondhatnám, hogy nagyon izgalmas, megnézzünk először, hogy hogyan működik az eukarisztia, mik azok a működései az eukarisztiának, amelyek alkalmasak arra, hogy találkozási pontot keressünk a családok és az eukarisztia között. Az eukarisztia olyan lakoma, amely alkalmas arra, hogy térben és időben összekössön embereket. És ez egy nagyon izgalmas módja. Azt mondhatnánk, hogy Jézussal egy olyan varázsszert kaptunk, egy olyan csodaszert, ami alkalmas arra, hogy a teret és az időt át tudjuk lépni. Hát ha megnézzük a fantazi irodalmat, akkor ez nagyon fontos bármiféle varázslási tudománynak egy ilyen alap dolga, hogy mind az időben, mind a térben egyszer csak ott tudjunk lenni, ahol szeretnénk. De nem csak, hogy ott tudjunk lenni, ahol szeretnénk ide-oda menni, hanem hogy találkozni tudjunk. És ma, amikor annyira fölfedezzük azokat a módokat, amikkel lehet elektronikusan, távközlésileg, meg mindenféle számítós technikai úton egyszerre látni, hallani embereket, akik messze vannak tőlünk, azért mégis nehéz azokkal találkozni, akik éppen nem akkor élnek, amikor mi. Egy-két dokumentumfilmet megnézhetünk, de találkozni már nehezebben találkozunk velük. Jézus, amikor utolsó vacsorán megtöri a kenyeret, és oda kínálja a bort, akkor azt mondja, hogy aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, az engem vesz vele. Az, aki, és amikor azt mondja, hogy vegyétek, és ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, adja ezt az első parancsot, az első liturgikus utasítást az apostoloknak, akkor azért mondja, mert hogy újra és újra, amikor megtörjük a kenyeret, amikor kézbe vesszük a kelyhet, akkor egyszer csak legyőzzük az időt. Jézus ezt egy rituális pászka vacsorán mondja, amit már a kivonulás könyvének a 12. fejezetében ezt látjuk, hogy amiközben az Egyiptomban való szabadulásnak a eseményei történnek, a mostjában vannak benne, éppen most történik az, amikor levágják a bárányt, amikor a kovásztalan kenyeret megtörik, amikor felövezett derékkal és bottal a kezükben elfogyasztják ezt a rituális lakomát, már közben ott van az előírás, hogy és majd minden évben, Nisszán hónap 14-én tedd meg ezt a gesztust, hogy hogy a gyermekeid és a unokáid, akik már nem részesülnek ebben az élményben, ők is részesei lehessenek, és aztán így magyarázzák a rabbik is később, hogy mi vagyunk azok, akiket kihozott Isten Egyiptomból, mi vagyunk azok, akiket csodálatos jelek között és kiterjesztett karral és a Vöröstenger szétválasztásával megmenekített. És tulajdonképpen a pászka vacsorában, pont amit Jézus elfogyaszt, már benne van az Ószövetségnek ez a szabad így mondani, ilyen liturgikus technikája, vagy ilyen transzcendens technikája, időt átívelő technikája. A megjelenítő megemlékezésnek nevezi ezt a szaknyelv, megjelenítő megemlékezéssel azt, ami valamikor egyszer volt, azt az örökkévalóba beemeli azzal, hogy újra és újra átélhető lesz. És így legyőzi az időt. És ugyan egyszer volt és régen volt, és mégis most is van. És amikor Jézus utolsó vacsorán ilyen keretek között adja át a tanítványoknak a kenyeret és bort, akkor utána számukra teljesen magától értetődő, olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy ebben lesz az első különbség a zsinagógától. Meghallgatják az ószövetségi szentírást, de utána házaknál törik meg a kenyeret. És akkor újra jelen időben mondják el, tudjuk ezt a három szinoptikus evangéliumból és az első korintusi levélből, hogy hogyan is ünneplik meg az első évtizedekben az eukarisztiát. Azt mondják, Jézus ezt mondja, ez az én testem, ez az én vérem. Vagyis, hogy nem múlt időben, hogy egyszer valamikor így történt, és hát milyen szép dolog visszaemlékezni, hanem egy kicsikét a részeseivé leszünk ennek, ami akkor ott történt. Tehát azt mondjuk, hogy az eukarisztiában egyszer csak a 2000 évvel ezelőtti történéseknek most leszünk az élvezői, a részesei, az élményből mi is részesülünk, és aztán ugyanakkor a jövőt is belakjuk, és ez azonban teljesen szokatlan. Nagyon ritkán szoktuk tudni belakni a jövőt. Ritkán tartunk ünneplést, megünneplem azt, hogy 10 év múlva mi lesz. Ugye hát nehezen ünnepeljük meg. Az eukarisztia képes erre. Azt mondja, hogy akkor, amikor a pap meghív bennünket a szent áldozásra, akkor a jelenések könyvéből mondja a felmutatott kenyérrel, boldogok, akik hivatalosak vagytok, akik megvagytok hívva a bárány mennyegzői lakomájára. Magyar fordítás kicsit ferdít rajta, de azért felismerhető, hogy a jelenések könyvéből ez egy direkt kivett mondat. A végidőnek a lakomájáról is. És a pap nem azt mondja, hogy egyszerűen boldogok vagytok, hogy kijöhettek áldozni, hogy boldogok vagytok, hogy ilyen jó egyházatok van, aki 2000 év után is még azért ébren tartja a lánkot, és kapirgálja a parazsat, hogy azért mégis szép dolgok történtek ott az utolsó vacsora termében, hanem azt mondja, hogy boldogok vagytok, akiket meg vagytok hívva a bárány mennyegzői lakomájára, akik már most egy olyan kenyeret esztek, amely majd az utolsó nagy lakomán, a bárány mennyegző lakomáján is terítéken lesz Istennel való egyesülés, Istennel való teljes egységnek a kenyerét. A múltnak a megünneplése, illetve a múltnak a jelenbehozása és a jövőnek a bevaló részesedés és megünneplés, ilyesmire képes az eukarisztia. Ha megnézzük ezt a családjainkba, hogyan történik ez meg? A múlt is nagyon erősen jelen van. Úgy, ahogyan megemlékezünk a meghaltjainkról, így ősszel, halottak napja környékén kimegyünk a temetőbe, vagy csak gyertyát gyújtunk, vagy mécses gyújtunk azoknak az emlékére, akik már nincsenek közöttünk. És ahogy ezt megtesszük, elmeséljük a gyerekünknek, az unokánknak, hogy ki is volt az, akiért emlékezünk, hogy is voltak azok a dolgok. Gyerekeknek a születésnapján újra és újra elmeséltetik, hogy hogyan születtek ők meg. És számukra a születésnap az megint egy kicsit a jelenbe hozza, és kicsit ott vannak ezzel. Nem olyan, mint ha most születtünk volna meg, mert gyerekkorunkban pláne nagyon örülünk neki, hogy már nagyobbak vagyunk, mint 1 éve. Már ilyen öregebb felnőttként nem mindig annyira örülünk, hogy már jóval többek vagyunk, mint 10 éve, meg 50 éve, de gyerekként még kifejezetten nem azt szeretnénk, hogy korábban legyen, hanem szeretnénk megint együtt örülni, hogy anyu és apu elmesél, hogy hogy örültek neki, amikor megszülettem, és hogy hoztak haza a kórházos, mit mondtak itthon a testvéreim, vagy a nagyszüleim. A családban is az ünnepek, hogyha megtörténnek az ünnepek, akkor ezek képesek a múltat a jelenbe hozni, és egy kicsikét újra átélni. És adventnek a végén ott igyekszik már a karácsony, megint összeköt bennünket az összes korábbi évnek a karácsonyával, és aztán, mert nem is mindig olyan vidám, mert jelenbe hozza egy kicsikét a vesztességnek az érzését, akik már nincsenek itt. Meg egy kicsikét a szomorúságot, meg nagyon sok örömet, nagyon sok mosolyt, még akkor is, hogyha néha picit könnyes mosolyok ezek, de nagyon sok örömet is jelenbe hoz. És aztán a jövőnek az ünneplése is egyébként ott van a családban. Ott van egyébként a jövő nagyon erősen a jelenünkben, csak nem mindig figyelünk rá, és főleg nem mindig ünnepeljük, mert egy picit mindig bizonytalanok vagyunk. Mert hogy milyen lesz a bárány mennyegzői lakomája, azt jól tudjuk a jelenések könyvéből, hogy milyen lesz nekünk egy év múlva, azt még nem annyira tudjuk. Legjobban azonban azt a jövőt szeretjük ünnepelni, amit egyébként mi is tudunk, be tudunk lakni. Ez pedig egyébként a gyerekeknek a jövője. Hogy majd mert nekik el is mondjuk, hogy majd milyen lesz, amikor iskolás leszel a kicsi gyereknek, és ő már előre számolja, hogyha vannak nagyobb testvére, hogy jövő ilyenkor már én is megyek szeptemberbe iskolába, és egy kicsit elkezdjük ünnepelni azt, ami jövőben van. Vagy mondjuk a kisunokámnak, kislányomnak, hogy milyen szép mennyasszony leszel, és aztán már egy kicsit előre minden mennyasszonyt megnéz, és akkor kicsit már előre megünnepli, hogy majd ő is ilyen szép mennyasszony lesz. És aztán mondhatnánk ezt tovább szülőként, gondolkozunk, és már kicsit előre örülünk, hogy milyen lesz, amikor az unokáinkat láthatjuk. Ószövetségig nagy áldás, hogy lásd meg fiaidnak fiait, lányaidnak lányait. Ott van valahogy a jelenben mindig tehát a múltat is képesek vagyunk egy kicsit megeleveníteni, meg a jövőt is. Akkor, amikor az Eukarisztiához járulunk és eljünk ide a templomba, akkor egy kicsit mintát és modellt kapunk ehhez. Hogyan is tudjuk megünnepelni mi is a családunkban a múltat és a jövőt úgy, hogy az jó legyen. Úgy tudjuk megünnepelni, egy nagyon fontos dolog, hogy találkozzunk. Nagyon jó dolog, hogy tudunk már misét közvetíteni, tudom, ebből a templomból is. A Katolikus Rádió minden reggel szerte viszi a szentmisének a hangjait, és nagyon fontos ez a betegeknek, az öregeknek, a mozgásokban akadályozottaknak. De milyen fontos, hogy most itt vagytok, és látlak titeket, meg ti is, hogy engem nem csak vetítve vagyunk itt, hanem hogy van valamiféle kölcsönhatás egymással, hogy találkozni tudunk. Az Eukarisztiában Jézus úgy kezdi el, hogy ott van körülötte 12 apostol, és azt mondja nektek, hogy vegyétek és egyétek, és odaadja nekik, és rájuk néz, és hallják egymást, és érzik egymásnak a jelenlétét. És a családban, amikor Eukarisztiára figyelünk, akkor tanulhatjuk azt, hogy fontos, hogy együtt tudjunk lenni. Hogy időt szánjunk arra, hogy együtt legyünk. És aztán a másik dolog, most nem győzködlek erről benneteket, mert látom, hogy nagyobb rész nem a telefonnyomkodós csapat ül, hanem annak, akinek jobban van ideje. De csak ezt mindig lássuk magunk előtt, hogy idő nélkül nincsen ünneplés. Aztán a másik dolog, ami nagyon fontos az ünneplésben, hogy Jézus ezt egy rituális vacsorán mondja el, és a pászka vacsorában van egy rész, ahol a legfiatalabb fiú megkérdezi a családfőt, hogy miért fontos ez az ünnep, és akkor elmondja a családfő. És úgy képzeljük el ezt a vacsorát is, hogy biztosan ottan beszélgettek, vitatkoztak, meg is örökít, hogy az evangélium egy-két ilyen vitafordulót, de hogy amikor Jézus beszélt, akkor odafigyeltek rá. És biztos, hogy Jézus is, amikor beszélgetett valakivel, odafigyelt rá. És az ünnepnek a másik fontos dolga attól, hogy ne csak elfogyasszuk az ünnepet, megegyük az ételt, elfújjuk a gyertyát, megegyük a tortát, és kiörpintsük a poharunkból, ami van. Fontos, hogy meg tudjuk hallgatni egymást. Az ünnepben újra és újra ott van a haggada, az elmesélése annak a pászkavacsorában, elmesélése annak, hogy mi is történt régen, mi az, ami most itt megjelenül, ami jelenvalóvá válik. Meghallgatni egymást. És a meghallgatásban fontos, hogy meghallgassuk az öregjeinket, akik hozzák a múltat, de hogy meghallgassuk a legfiatalabbat is, ezt mondja Szent Benedek a regulájában, hogy a legfiatalabb testvérnek is kérjék ki a véleményét fontos döntés előtt, mert lehet, hogy az Úr rajta keresztül akar szólni. És hisszük azt, hogy a gyerekeinken, az unokáinkon keresztül is szól az Úr. És hogy meghallgassuk az ő vágyaikat, örömeiket, elképzeléseiket. Szomorú és nem jó társadalom, ahol az öregeket nem hallgatják meg, az sem, ahol a gyerekeket. Azt gondolom, hogy ez a múlt és a jövő együtt kerekítik ki a jelent és teszik élhetővé. A jelenlét, az időszánás, a meghallgatás mind nagyon fontosak, és még egy nagyon fontos dolog van benne, az eukarisztiában nem csak egyszerűen az időutazásnak a technikáját mutatja meg, hanem azt is mondhatnánk, hogy a legnagyobb szimbólum, ugye a teológia azt mondja, hogy reál szimbólum, tehát valóságos és mégis szimbolikus. A szimbólumokra tanít bennünket, a családnak is megvannak a maga szimbólumai. Egy ünnepen elővett tányér vagy pohár, a nagymamának valami féltve őrzött és csak ritkán elővett valami szép darabja. Egy ahogyan leszoktunk ülni, ahogyan imádkozni szoktunk. A családnak a maga szokásai nagyon fontos szimbólumokat hordoznak magába. Hát ha belegondolunk, hogy ezt a szép templomot azért a kis kenyérért és borért építették, ami napról napra eukarisztiában előveszünk, akkor azt mondjuk, hogy hát ezért kár ennyit. Hát egy ekkora alapterületen naponta több mázsa élelmiszert lehetne eladni, hogyha ebből egy szupermarketet csinálnának. És mi eljövünk azért, hogy egy kis fehér, kis kerek és ostyában részesüljünk, meg hogy meghallgassuk azt, ahogyan imádkoznak-e fölött a kenyér és bor fölött. Mert tanít bennünket az eukarisztia, hogy Isten végtelenül több, mint az, ami látszik belőle, mint amit felfoghatunk. És hogy az ember feleszmér és túljut a kamasz korán, fontos, hogy felfedezze azt, hogy a család végtelenül több, mint az, ami éppen látszik. Mint a szüleimnek az ügyetlensége, vagy a szüleimnek a hibája, ugye a kamasz gyerek ezt nagyon nagy érzékenységgel látja. Megszületik aztán az irgalom, mert meglátom azt, hogy azok mögött a néha ügyetlen gesztusok mögött, azok miatt mögött a néha már megunt szólamok mögött, amik egy családban újra és újra előkerülnek, hogy valami sokkal több is van. Ahogy az eukarisztiában azt tanítja nekünk az egyház, hogy egy olyan pillanat van, amiben benne van a minden, ami utána következik, valahogy sűrítve. És amikor azt mondjuk, hogy Krisztus kereszt áldozatát jeleníti meg újra az eukarisztia, akkor nem csak azt jelenti, hogy rakunk egy keresztet az oltár mellé, vagy az oltárra, hanem azt, hogy az abban a, hogyan egyszerűen magától értetődően oda nyújtsuk azt a darab kenyeret, és azt mondjuk, hogy Krisztus teste mögötte ott van a Getsemáni kert éjszakájának a vérrel verejtékezése. Amikor Jézus azt mondja, hogy mit kérek, hogy ne ürítsem ki ezt a kelyhet, de hát ezért jöttem, legyen meg atyám a te akaratod. Hogy akarom, hogy az legyen, ami mindenkinek jó, és ami az atya akarata. És ott van benne az elárultatás, ott van benne a megkurcoltatás, a keresztútnak az összes fájdalma, szenvedése, sebesülése és a kereszthalál. Ott van az eukarisztiában a háromnapos sírvanyugvás alatti bizonytalansága az egyháznak. Ahogyan énekeljük a 92-es énekben, hogy Szent Magdolna ugye erre arva sírva jár, és nincsen nyugovás, hogy elvesztette Krisztusát. Megjeleníti az apostoloknak is a tétovaságát, és aztán utána a feltámadásnak a dicsősége. És mindez az áldozat, mindez a megszenvedettség, és utána a dicsőség, mindez benne van az eukarisztiában. És nem ilyen a családunk története. Szenvedések, áldozatok, aztán örömök, büszkeségek, és mivel a családunk az emberből van gyúrva, még ott vannak a hibák, a tévedések, a bűnök, vagy a csalódások is, és ezek mind-mind megjelennek, és picit nehezebbé is teszik az ünnepeinket, mint egyszerűen egy eukarisztia, ahol Jézusban semmi rossz nincsen. De amikor az eukarisztiát ünnepeljük, megtanuljuk azzal az alázattal átélni az ünnepeinket, ami alázattal magunkhoz vesszük azt a kis ostyát, Krisztus testét. Benne van a kereszthalál és a feltámadás, az elárultatás és aztán az apostolok lassú megerősödése. Egy-egy családi ünnepben, nem csak a tökéletességünk van benne, benne vannak az áldozatok, a szenvedések és a kudarcaink is. És még egy utolsó szempont az eukarisztiához. Az eukarisztia az egység szentsége. Már az első korintusi levélben, amikor a tanítványok agabét tartanak az eukarisztia után, akkor Pál apostol megírja nekik, hogy hát az nem jó dolog, hogy mindenki a saját kis elemúzsiáját hozza. Volt, aki kaviáros szendvicset hozott, volt, aki meg csak olajos kenyeret evett, és akkor mondta, hogy hát azért ez nem jó van így. És azt mondja, hogy azért, mert hogy, hogy mi mindnyájan, akik egy kenyérből és egy kehelyből részesülünk, egy test vagyunk és egy lélek, mert ugyanazt a Krisztust esszük. Mert hogy az egy kenyérből való részesedés nem, de az egy Krisztusból való részesedés. És aztán ott van ez a Didaké, az egyik legkorábbi olyan keresztény irat, amely szól arról, hogy hogyan is ünnepelhették az apostoli korban, második században az eukarisztiát, akkor azt írja, hogy egy ilyen eukarisztikus imádságot közöl, felajánlás imádság lehet, hogy add, Urunk, hogy ahogyan ezek a kenyér, búza, magvak és a szőlőszemek szét voltak szórva hegyeken és a dombokon, és most együvé lettek, úgy tegyen egyé bennünket ez a kenyér és ez a bor. Nagyon szép szimbólum. Rengeteg sok búzának a búza van megőrölve és lisztéjúrva és összekeverve, szétválaszthatatlan módon is teszik egyé az egy kenyeret. És a szőlőszemeket sem, meg a szőlőfürtöket sem tudjuk már szétválogatni abból a borból, ami kifor és egyé lesz. És aztán gondoljunk bele, hogy van-e még olyan eledel, van-e még olyan szimbólum, ami 2000 év óta ennyi sokféle kultúrában, ennyi sokféle ember között, ennyi sokféle, vagy sok generáció után, egyik a másik után ugyanabból részesülne. Ezért az egységnek a szentsége az eukarisztia. Létrehozza azt a szentséget, azt az egységet, ami ennek kéne lenni az egyháznak. És ezért ti, akik most itt ültök, és nem biztos, hogy mind ismeritek egymást, sőt, egy ilyen nagy budapesti templomban nagyobb az esély, hogy inkább csak látásból ismerjük egymást, vagy úgyse, ha nem nézegetjük egymást. A nevét, vagy a szokásait, mert nem annyira tudjuk egymást, akkor van egy-egy kis közösség, de... És mégis egyek vagyunk abban, hogy együtt fogunk majd hamarosan a bárány menyegzői lakomájában részesülni. Egyé tesz ez a kenyér, és ez olyan alázatossá is tesz bennünket. Hogy a legnagyobb büntetés és legnagyobb fájdalom, amikor az ember kiszorul az eukarisztikus kommunióból, eukarisztikus közösségből. És én is itten beharangozta káplán, hogy liturgikus szakember lennék, ami ugye hát ilyen furcsa dolog, tehát ezt tanultam Rómában 3 évig, és hát ha az ember valamihez ért, akkor az a baj, hogy nagyok az elvárásai. Amúgy is kritikus ember vagyok, és hát ráadásul egy ilyen szakterület művelőjeként pláne, és akkor néha misén részt veszek, és akkor hú, ez is bosszant, az is bosszant, amaz is bosszant benne, hogy hát meg máshogy kellett volna csinálni, hát ilyen apróságok, de ha az ember, mondom, éles szeme van, akkor sok minden bosszankodhat. És akkor mindig arra gondolok, hogy hát a Jóisten a kezünkre adja magát, és egység szentségévé teszi eukarisztiát, és hogy lehet, hogy a pap nem pont úgy csinálta, ahogy én csináltam volna, vagy ahogy én elképzeltem, vagy ahogy én szerintem az pont egyedül helyes lenne, de bizony milyen fontos, hogy utána mégis együtt tudunk oda járulni az oltárhoz, hogy együtt tudunk áldozni. És sokféle dolgot lehet, hogy másképp gondolunk, másképp fogalmaznánk, meg más a vérmérsékletünk, a szokásunk, a korunk, de egyé tudunk lenni. És a család, aminek a forrása és csúcsa az eukarisztia, megint tanulhatunk a család életünkben ebből. Hogy lehet, hogy a gyerekünk, az unokánk, vagy a nagymamánk egészen máshogy gondolkodik dolgokról. És lehet, hogy azt mondom, hogy hát ez a másik generáció, nagymamám mindig azt mondta, ha valamit akartam, és az ő polgári felfogása szerint az nem volt helyes, akkor megkérdezte, miért nem lehet az utolsó érve mindig ez volt, mert az nem való. És akkor hát láttam, hogy nincs mit mondani, mert ha nem való, akkor nem való. És de hogy nyilván nagyon sok ilyen dolog van, amire azt mondom, hogy hát én nem tudok azonosulni azzal, ahogyan szórakozik egy egész más generáció, mint én. És ugyanígy mondhatom fölfelé is, hogy hát én nem tudok azzal a értékrenddel, vagy azzal a gondolkodásmóddal azonosulni, amivel a nálam 50 vagy 70 évvel idősebbek, a 70 évvel nincsenek is nálam, 20-30 évvel idősebbek gondolkodnak, vagy csinálnak. De az egység attól meg tud maradni a családban, mert valahol sokkal mélyebb az egység, mint az, hogy pontosan tudunk-e mindenben egyet gondolni, együtt érezni, egyet ugyanazt gondolni. Az egyház egységének a záloga és megteremtő az eukarisztia, a családunk életének és a fontos része az egység, amely arra az irgalomra, megbocsájtásra, szeretetre és elfogadásra épül, amelyet nekünk ad Jézus az eukarisztiában. Eukarisztia azonban nem csak tanít bennünket a családunkban, hanem táplál, és ezzel fejezném be, táplálékunk az eukarisztia, segít arra, hogy egyre jobban krisztusi emberré váljunk. Krisztusivá váljunk, és hogyha krisztusi emberré válunk és krisztusivá, akkor megtaláljuk azokat az utakat és módokat, hogy a mi családunkat is, családegyházat tudjuk alakítani, amelyben megjelenik a múlt és a jövő, és tanulni tudunk és vágyakozni tudunk belőle, megjelenik a kiengesztelődés, a megbocsátás és az alázat, mert látjuk a múltnak a szenvedéseit, áldozatait, bűneit és dicsőségeit, és megjelenik az egység, amelyben egymást elfogadva tudunk egy nagy család lenni, Krisztusban, aki vendéglátónk, útmutatónk és táplálunk ezen az úton. Amen.
Műsorunkban Fábry Kornél atyát hallották a Magyarországon 2020-ban megrendezésre kerülő eukarisztikus kongresszusról.
Boros Zoltán vagyok, a Mária Rádió koordinátora. A Mária Rádió több mint 10 éves működése során minden nap közvetít szentmisét külső helyszínekről, és közvetít számos eseményt, rendezvényt az ország különböző területeiről. A Mária Rádió önkéntesei sokszor saját autójukat használják ezekhez a közvetítésekhez, támogatva mindezzel a rádió működését. Számos esetben viszont a Mária Rádiónak adományozott autókat veszik igénybe, melyek a rádió fejlődésének fényében gyakran már kevésnek bizonyulnak. Jelenleg a következő autók vannak a rádió szolgálatában. A technikusok által használt Volkswagen Caddy 10 éves, minden nap úton van, és egyre gyakoribb javítatása magas költséget jelent. Hasonló a helyzet a promóciós csapat felügyelete alatt álló 13 éves Skodával és a 12 éves Opellel is, melyek szintén sok-sok kilométerrel gazdagodtak már szolgálatuk során, hiszen gyakran egy időben több rendezvény is közvetítésre kerül az ország különböző településeiről. A koordináció feladataira igénybe vett autó pedig sajnos baleset miatt üzemképtelenné vált. A szolgálatban előregedett és túl sok kilométert futott autóink így cserére szorulnak, a balesetes autó pedig pótlást igényelne. Nem visszaélve a kedves testvérek támogatásával és rádió iránti hűséges szeretetével, de kérjük, aki teheti, ajánljon fel jól használható, fiatal évjáratú autót, esetleg egy teljes autó árát a Mária Rádió számára. Felajánlásaikat Boros Zoltán várja a boros.zoltán@mariaradio.hu e-mail címen.
Kedves hallgatói család! Siglósi Bernadett vagyok, a Mária Rádió munkatársa. Útjára indítottuk a Szent István emlékműveket felkereső kampányunkat. Államalapító Szent Királyunk tiszteletére a történelem során rengeteg műemlék épült. Templomok, szobrok, kegyhelyek. Buzdítunk mindenkit hazánkban és a határon túl is az emlékművek felderítésére. Vegyetek részt a gyűjtésben! A részvevőknek csupán le kell fényképezniük településükön található, vagy egy kirándulás közben felelt Szent István műemléket. Szeretettel várjuk a készült képeket e-mailben a Szent István ünnep@mariaradio.hu e-mail címre, vagy Facebookon keresztül üzenetben, esetleg postai úton a rádió szerkesztőségébe, 1133 Budapest, Gogol utca 28 címre. A beküldők mindenképpen tüntessék fel nevüket, telefonszámukat, postacímüket, e-mail címüket, a műemlék lelőhelyét, esetleg nevét. Nagy szeretettel várunk néhány sort is a kirándulásról. A legtöbb s legszebb képet küldő, valamint a legjobb beszámolót megíró pályázatot beküldők díja egy választható zarándok úton való ingyenes részvétel a Mária út jóvoltából. A képeket folyamatosan várjuk június 30-áig. A nyerteseket időszakonként díjazzuk. 2017. január 3-án, április 3-án és július 3-án várható eredményhirdetés az aktuális időszak képbeküldői között, honlapunkon és Facebookon. További információ a Szent István ünnep@mariaradio.hu e-mail címen, vagy telefonon a 0630 345 83 69-es telefonszámon kérhető, valamint a Szent István ünnep Facebook oldalán olvasható.